Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal másik végén ott van Schmidt Mária, történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, amit
jó
abból
napot kívánok önnek is és a hallgatóknak is.
Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Országból hazát címmel megjelent egy könyve, ami az alcíméből utalva az elmúlt 30 szabad évünkről szól, mert hogy 30 éve szabadon ez a címe. Meddig kell visszamenni a mi történelmünkben addig, hogy érthető legyen, hogy mi miért történt ebben a 30 évben?
Hát mindig nagyon nehéz kiválasztani azt a pontot, ahonnan el lehet rugaszkodni, és hát attól függ, hogy milyen részletességgel akarjuk érzékeltetni azt a helyzetet, amiben a szabadság kivívása előtt voltunk. Nyilvánvalóan adja magát az első világháború, Trianon, a második világháború, az azt követő szovjet megszállás és kommunista kísérlet. Én mégis azért szűkítettem, és inkább a 70-es, 80-as évektől próbálom az ívet meghúzni.
Meddig, milyen részletességgel kell meghúzni az ívet egy olyan időszakról, amiben a ma élő emberek egy jelentős része már élt, van személyes tapasztalata róla?
Kiválasztottam azokat a szempontokat, amelyeket végigvittem, és amelyeket egy fő szempontként tárgyaltam a könyvben. Részletesebben írok a nemzeti kérdésről, hogy milyen volt egy hatalmas szovjet birodalomba betagolódva, a nemzeti kérdésnek a fontosságát eltagadva magyarnak lenni, illetve egy kicsit a térség többi országára is kitekintek. Beszélek a gazdaságról, és beszélek arról, hogy hogy ment ez az egész szovjet modell, aztán egy olyan válság sorozaton keresztül, amelyek végül elvezettek a 80-as éveknek azokhoz a itt élő népeknek az aktív közreműködésével folyó eseményeihez, amelyet én antikommunista forradalomnak nevezek, amelyben aztán tudatosan törekedtek arra, hogy a szovjet megszállásnak véget vegyenek, hogy a kommunizmusból kiszabaduljanak, és amellyel végül is ez a térség kivívta a szabadságát.
Talált egy fő okot, fő motivumot, ami arra vezetett, hogy a térség népei kivívták a szabadságukat?
Hát egy ok sosincs, több ok van. A fő ok a nemzeti kérdés szerintem, a gazdaságnak a reménytelenné vált helyzete, az az adósság csapda, amelyet ránk zárta a nyugati világ, és a modellnek, a kommunista, szocialista modellnek a kifulladása. Ezek mind együtt idézték elő azt a helyzetet, amikor az itt élő nemzetek úgy érezték, hogy most van itt a pillanat, kezükbe vehetik végre a sorsuk irányítását, és kiszabadíthatják magukat. Kellett ehhez az a válság sorozat, ami a centrumban, Moszkvában, a Szovjetunióban végbe ment, amit a Gorbacsov féle kapkodó reformok végig gondolatlansága idézett elő, és az a nyomás, amit az Amerikai Egyesült Államoknak a vezetője Ronald Reagan helyezett a Szovjetunióra. Ezekről a dolgokról érintőlegesen írok, de a fókusz mindig a térségen van, mert az az én állításom, hogy ahogy 1956-ban is világtörténelmet írtunk, úgy 89-ben is világtörténelmet írtunk, és ez a térség volt az, amelyik a bipoláris világot befejezte, amelyik a Szovjetuniót tönkreverte, és amelyik kiszabadította magát ebből a gyarmati elnyomásból. Tehát ez a térség döntött arról, hogy vége legyen a hidegháborúnak 89-90-ben. Ez egy nagyon nagy világtörténelmi siker.
Gyarmati elnyomást mondott? Emlékszem a könyvbe egy részre, amikor meglepődött azon, hogy egy amerikai elnök gyarmati elnyomásról beszélt a mi térségünkkel kapcsolatban.
Így van. És hát az az igazság, hogy végig gondoltam. Tehát valójában azok a gyarmati országok, amelyeket gyarmati országokként szoktunk nevezni, azoknak a függelmi viszonyai is különböző fázisokon mentek keresztül. Tehát ha ebben az összefüggés rendszerben nézzük, akkor bizony gyarmati sorba tartott minket a Szovjetunió, különböző intenzitású kapcsolatokkal, nyilván ez az 50-es években más volt, és más volt a 80-as években is.
Mi kell ahhoz, hogy egy ország szabadnak mondhassa magát? Mik a szabadság összetevői?
Hát nézze, abszolút szabadság, vagy abszolút boldogság nincsen. Tehát mindig az adott helyzetben, az adott összefüggésrendszerben, geopolitikai feltételrendszerben kell a szuverenitásnak a határait meghúzni. De alapvetően az, hogy a döntéseket, mindent, ami minket érintett döntést, 1945-től, 6-tól folyamatosan egészen 89-ig, mindet Moszkvában hozták meg, ők döntöttek a miniszterelnök személyéről, a kormányról, a gazdaságpolitikánkról, a kultúrpolitikánkról, a nyelvünkről, meg mindent. Ez azt jelenti, hogy azt biztosan tudjuk, hogy akkor nem voltunk szabadok. Most, amikor kiszabadultunk ebből a birodalomból, akkor szabad választásokat tartottunk, és szabadon választottuk meg a vezetőinket, hogy ők aztán milyen kényszerpályákon kénytelenek meghozni a döntéseiket, hogy mikor milyen játékszabályokat kénytelenek betartani, ez mindenkire vonatkozik. Tehát nincs olyan ország, amelyiknek ne lennének kényszerpályái, még a nagy birodalmaknak is vannak. Tehát a szabadság nyilván relatív, de összehasonlíthatatlanul nagyobb szabadságunk van most, mint akkor, amikor rabok voltunk. Tehát szerintem az, hogy kiválaszthatjuk a vezetőinket, megválaszthatjuk azt a politikát, amilyen irányba menni akarunk, megválaszthatjuk a szövetségeseinket, népszavazáson döntöttünk arról, hogy a NATO-hoz csatlakozva azt a védőernyőt szeretnénk magunk fölött tudni, hogy csatlakozni akarunk az Európai Unióhoz. Ezek mind a mi szabad akaratunkból, a szabadságunkból fakadó döntések voltak.
Mi az, ami nem volt a mi szabad akaratunkból fakadó döntés, vagyis a vezetőinknek, akiket mi ugyan szabadon választottunk, nem volt szabad akaratukból fakadó döntés?
Hát az nem volt egy szabad akaratukból fakadó döntés, hogy helyt kellett állniuk azért a hatalmas adósság teherért, amit egyébként még a kommunista rendszer fenntartása érdekében az akkori hatalomgyakorlók vettek föl. Nem tudtuk magunkat ebből kiszabadítani, és a mai napig görgetjük ezt a hatalmas adósság terhet például. A lengyeleknél mondjuk más volt a helyzet, mert ott például kaptak adósságkönnyítést, amit mi nem kaptunk. Tehát ez például rögtön egy kényszer pályába zárt minket a gazdasági és a politikai manőverezési lehetőségeink tekintetében.
A lengyelek példáját a könyvben azzal magyarázza, hogy győztesek és vesztesek között különbséget tesznek a hitelezők. Így működne?
Még mindig a második világháború, első, illetve második világháborús győztesek legitimációja, és az, hogy ők még mindig győztesekként viselkednek, ez még mindig megszabja a nyugati világot. Ők még mindig így gondolkodnak, hát gondolja meg, kik ülnek a biztonsági tanácsba az ENSZ-be, hát nevetséges. De rólunk még mindig veszteseként beszélnek. És le is írok egy epizódot, amire Orbán Viktor miniszterelnök úr hívta fel a figyelmemet, hogy volt egy ilyen V4-es találkozó, ahol a migrációval kapcsolatos a nyugatiakkal szembe menő véleményt fogalmaztak meg a V4-esek, és ahol azt mondta a Fico, hogy majd ő beszél, mert ő a győztesekhez tartozik, mi meg a vesztesekhez. Tehát ma már az embernek ez teljesen abszurdnak tűnne, vagy tűnhet, vagy talán el se akarja hinni, de ez még mindig így működik. Ő maga is meglepődött rajta, és amikor nekem ezt elmondta, engem is megdöbbentett, mert tudtam, de ennyire a mindennapi életbe és a politikai gyakorlatban nem gondoltam, hogy ez benne van. Azt tudtam, hogy a történetírást még mindig ez szabja meg.
De ki tartja életben az ön véleménye szerint ezt a megkülönböztetést? Mi itt Közép-Kelet-Európában, nem, vagy nyugaton?
Nem, ezt a nyugati győztes hatalmak tartják, akik tulajdonképpen főleg mondjuk a Anglia, Franciaország, akiknek már nem maradt más, csak ez.
Említette a nemzeti gondolat fontosságát, de ez a szocializmus időszakában vonal alatt volt. Nem beszéltünk róla, ennek mekkora szerepe volt a kommunizmus bukásában, ami egységesítette a népeket.
Nagyon nagy szerepe volt, tehát a nemzeti öntudatra ébredés, a nemzeti gondolatnak az egyre erőteljesebb képviselete, az szembe ment ezzel az internacionalista birodalmi kényszerrel, amiben be voltunk kényszerítve. Ugye ez egy ideológiai megalapozottsággal is rendelkezett, mert a marxizmus azt tanította a 19. század ugye második felétől egyre határozottabban és egyre jobban elterjedve, hogy a nemzeti kérdés az a múlté, az már nem a jövő része, csak proletár internacionalizmus van, mert az osztályhoz való hovatartozás az első, az fontosabb, mint a nemzeti hovatartozás. Még akkor is, amikor erre rácáfolt az első világháború, rácáfolt a második világháború, de ők ebben az ideológiában hittek, ezt hirdették, és ugye a Szovjetunió volt ennek az egyik legpozitívabb példája, mert azt mondták, hogy ők a nemzeti kérdést ott már megoldották. Tehát a szovjet birodalmon belül már nincs jelentősége annak, hogy ki az ukrán, ki a kirgiz, ki a kazak, és így tovább, vagy az orosz, vagy a grúz, hát ott mindannyian új típusú szocialista emberek. És ugye ezt a nyugatiak is elhitték, mert azok mindent szívesen elhittek a Szovjetunióról, ami az ideológiájukba beleilleszkedett, és ők voltak a legjobban meggyőződve azon, hogy a nemzeti kérdés szétrobbantotta a szovjet birodalmat, és hogy ez egy nemzeti újjászületés volt, amit a 80-as évek végére az antikommunista nemzeti felszabadító mozgalmakat sikerre vitte a térségünkben. Mai napig nem érti egyébként Nyugat-Európa, meg a nyugatnak egyes megmondó elitjei, hogy micsoda ereje van a nemzeti kérdésnek, és azért beszélnek ilyen hülyességeket, hogy a nemzeti szuverenitás gondolata már a múlté, meg a nem tudom micsoda, és próbálkoznak, most valami európai identitással próbálkoznak, meg globalista identitással, ahogy próbálkoztak az internacionalista identitással is, de hát ezek sikertelen projektek.
A Szovjetunió szétesett. Jugoszlávia is szétesett. Csehszlovákia sincs már. Győzött a nemzeti gondolat? Kész, vége?
Igen, a nemzeti gondolat győzött, és azt mutatja egyébként, ha visszagondolunk most az elmúlt évtizedekre, akkor azt látjuk, hogy a mesterségesen összetákolt államok, azok nem életképesek. Hát Csehszlovákia is már a második világháború alatt is az első adandó alkalommal szétvált, és ugyanez a helyzet Jugoszláviával kapcsolatban. Ezek a nagyhatalmak a háború után újra egyé parancsolták őket, de láthatólag ez nem felelt meg az ott élő emberek akaratának. Ahogy nézze meg, több mint 500 év elteltével a skótok sem akarnak már együtt maradni az angolokkal, a velsziek is el akarnak szakadni, ugyanez a helyzet a katalánoknál, a baszkoknál, tehát egy csomó helyen azok a nemzeti kérdések, amelyek 500 meg 600 évvel ezelőtt kvázi megoldásra kerültek, azok is itt vannak az asztalon újra. Mert úgy látszik, hogy a nemzeti szolidaritás és a nemzeti öntudatnak a megélése az embereknek olyan erős identitást ad, amit nem lehet felülírni.
Mi most a nemzeti gondolat, a nacionalizmus célja, amikor vannak nemzetállamok, nincs Szovjetunió, nincs, ami ezt egybetartsa akár erőszakkal?
De hát megint birodalmasító kísérletek vannak. Most épp egy európai birodalmat akarnak építeni, amelyek a nemzeti szuverenitások megszüntetésére irányulnak. Tehát nem értik meg Nyugat-Európa sok országa, illetve azoknak a politikai elitje nem akarja megérteni, hogy nekünk 30 évvel ezelőtt sikerült visszakapni a nemzeti identitást és a nemzeti szuverenitást, és eszünk ágába sincs egy újabb birodalomba betagolódni, mert pont elegünk volt abból a birodalomból, ami 45 éven keresztül ült a fejünkön.
Mi az, amit a nyugat megértett belőlünk? Mert ha ezt nem érti meg, kell talán lenni valami olyannak is, amit megértett.
Nem sok mindent értenek belőlünk, és ami a még nagyobb probléma az az, hogy nem nagyon kíváncsiak ránk. Azt gondolják, vagy azt gondolták 89-90-ben, hogyha majd ők idejönnek, megosztják nekünk az észt, megmutatják, hogy mit kell csinálni, és aztán mi szép lassan és mindenféle visszaszólás nélkül beállunk a sorba, és csináljuk, amit ők mondanak. Ők meg majd jól lenyúlják a piacainkat, meg befektetéseket csinálnak itt, és nekünk az a dolgunk, hogy örüljünk, hogy egyáltalán valamilyen szinten, ha nem is a klubba vesznek be minket, de valamilyen szinten azért becsatlakozhatunk hozzá a fejlettekhez, azokhoz, akik hát a minden tudásnak a birtokában vannak. Hogy mi mit tanultunk meg a nyugattól, ez is egy fontos kérdés egyébként. Mi nagyon igyekeztünk megtanulni őket, és ez az igyekezetünk ez egészen 2008-ig tartott.
Mi történt 2008-ban? Beütött a válság?
Igen, 2008-ban hirtelen rádöbbentünk arra, hogy nincs a nyugati országoknak a birtokában a bölcsekköve. Nem biztos, hogy minden, amit csinálnak, az olyan jó. Azt érdemes egy az egybe követni. 2008, tulajdonképpen 89-90 arról is szólt, hogy mi szerettünk volna visszatagozódni Európába, olyanok lenni pont, mint a nyugatiak, semmiben nem különbözni tőlük. De mára büszkék vagyunk arra, amiben különbözünk tőlük.
Mi az, amiben?
Azt gondoljuk, hogy van olyan történelmi tapasztalatunk, aminek a birtokában mi dolgokat jobban látunk, mint ők. Mert mi már megtapasztaltuk azt, amit ők még nem. Nekünk már több tudásunk van bizonyos dolgokról, mint nekik. Tehát ezt is tudjuk, azt is tudjuk, hogy szorgalmasak vagyunk, ambiciózusak akarunk. Mi még mindig akarunk bizonyítani. A nyugatiak már nem akarnak. Ők már nagyon el vannak telve azzal, amiük van. Ez soha nem vezet jóra.
Lát olyat, amit az igyekezet ellenére nem tudtunk megérteni a nyugatból?
Hát igazából... Természetesen az ember mindig a másikból csak a felszínt kapargatja, és mire ugye elkezdtük ezeket tanulni, ezeket a nyugati országokat mélységébe tanulni, addigra ők már egy teljesen más fejlődési időszakba kerültek, mint amilyen előtt mi álltunk. Tehát mi tulajdonképpen az 50-es évekbeli Nyugat-Európának a szintjéhez illeszkedtünk, amikor még ők is újjáépíteni akartak, bizonyítani akartak, amikor felépítették ezt a nagyon sikeres országaikat. Mi most ebben a fázisban vagyunk, miközben ők már egy második fázisban vannak, akkor, amikor már nem ambicionálnak semmit, már nem akarnak építeni semmit, már azon gondolkodnak, hogy nehezítsék meg a saját életüket, akár ezekkel a környezetvédelmi túlzott előírásokkal, például az atomenergia elleni támadásokkal, és így tovább. Tehát ők egy másik fázisban vannak, mint mi, és ez is értetlenséget okoz mind a két részről.
Azt kizártnak tartja, hogy egyszerűen elégedettek azzal, amiük van. Például a németek nem akarnak már többet költeni, mert már fél évente nem lehet autót cserélni.
A Nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon magas lenne az életszínvonal Németországban. Szerintem, ha összehasonlítjuk azt, hogy Németországban mondjuk a 60-as években a többi országhoz képest milyen magas volt az életszínvonal, szerintem akkor nagyobb volt a javukra a különbség, mint most. Tehát nem tudom. Én ezt nem tudom megítélni, hogy a németek mivel vannak megelégedve és mivel nem. Én azt tudom, hogy bizonyos mutatókban rosszabbul állnak, mint mi. Hogy aztán ezekben érdemes-e feljönni arra a szintre, ahol mi vagyunk, vagy nem, ezt nem tudom megmondani. Csak azt tudom, hogy rosszabbul állnak, és hogy különböznek. Megmondom, mire gondolok. Például Magyarországon sokkal több saját tulajdonban lévő lakás, illetve ház van, mint Németországban. Németországban jellemzően bérlakásban laknak az emberek.
Mivel magyarázza azt, amit ambíció hiányként ír le?
Hát azzal, amire az előbb utalt, hogy ők már nem akarnak bizonyos dolgokat. Ők már megelégszenek azzal, amivel, amiük van. Ők már megelégszenek azzal, amit elértek. Csak az élet nem ilyen, mert ha nem megy az ember előre, hanem megáll, és a többiek megmennek, akkor egyre nagyobb lesz a leszakadás, és egyre nagyobb lesz a különbség. Mondjuk, ha Németországot akarom ebből a szempontból példaként fölhozni, akkor azt tudom mondani megint csak, hogy a 60-as években Németországnak példamutató infrastruktúrája volt. Ma már eléggé lepusztult, mert megvoltak azzal elégedve, hogy milyen fantasztikus infrastruktúrájuk van. És ezért azt gondolták, hogy arra már nem kell költeni. Vagy pont magával beszélgetve utaltam arra, hogy milyen rettenetesen rossz az internetellátásuk, és hogy nincsenek üvegkábelek, és így tovább Németországban. Mert ott is hamar kiépítettek egy hálózatot, csak a fejlődés már elment egy sokkal magasabb irányba. Tehát akik később jöttek, mint mondjuk Magyarország, azok már egy más technológiai szinten tudtak bekapcsolódni, ezért most mi például ebben jobban állunk.
De merre volna az előre egy az Európai Unió vezető gazdasági hatalmaként számon tartott Németországnak?
Hát az innováció felé, elsősorban az innováció felé. És ahhoz, hogy az innovációban, tehát Németországban is kellenének húzó ágazataknak lenniük, és én úgy látom, hogy még mindig az autóipar az, ami pedig hát a 19. század végének, a 20. század elejének volt a nagy innovációja, azóta csak pici javítgatások történtek benne.
Ami nekünk azért nem annyira rossz, mert most csinál nekünk, a Mercedes elektronikus autógyárat Magyarországon.
Nekünk nagyon jó. Nekünk nagyon jó, de azért a kérdés az mégiscsak az, hogy a 21. században biztos, hogy az autóiparnak kell lenni még mindig a húzó ágazatnak. Azon kívül az elektromos autók sokkal egyszerűbb szerkezetűek, tehát egy csomó felesleges alkatrész, beszállító és így tovább. Tehát maga az elektromos autógyártás is le fogja egyszerűsíteni és át fogja alakítani az autóipart.
Visszamennék egy picit még a rendszerváltás idejéig. Az látszik-e már, hogy mi jellemezte a gazdaság és a hazai, valamint a nyugati politikai elit viszonyát ebben a 30 évben, ami szabad volt?
Tehát most, hogy kicsit leszűkítjük ezt Magyarországra, akkor a 80-as évek utolsó éveiben már nyilvánvaló volt, hogy az a gazdasági szerkezet, amit kialakított a kommunista rendszer, az működésképtelen, az is nyilvánvaló volt, hogy rettenetes mértékben eladósodtunk, és hogy gyakorlatilag ez így nem fog menni. Rá vagyunk szorulva egyrészt a folyamatos újabb hitelfelvételekre, hogy legalább a kamatokat tudjuk fizetni, másrészt pedig valamit ezzel az elavult gazdasági szerkezettel csinálni kell. Most ugye nagyon érdekes az, hogy ide elsősorban ugye a németek próbáltak bejönni akár a hitelnek a megajánlásával, akár pedig azzal, hogy mint beruházók jelentkeztek. Tehát még semmiről nem volt szó, mikor már 50 eladásra kínált állami vállalatnak a listája ott volt Kohl kancellár bizalmasának az asztalán. és akkor még a kommunizmus volt, tehát ez még a pártállami tisztviselőkön keresztül ment. Most az egésznek az a lényege, hogy itt tulajdonképpen két alternatíva volt. Az egyik, hogy a németek az egész térségnek a gazdasági újjászervezését fogják majd a kezükbe venni, vagy pedig az amerikaiak fogják ezt a saját elképzeléseiknek megfelelően irányítani. És ez a két alternatíva találkozott egymással, és valójában, hát ha nem is teljesen az amerikai győzött, de azért az amerikaiaknak a részvétele és az érdekei azok jelentősen estek latban, még akkor is, hogyha a német tőkének és a német politikai befolyásnak a szerepe egészen meghatározó és döntő volt. A németekkel az volt a probléma, hogy miután sem a német elit az NDK-ban, természetesen a nomenklatúra, meg az ottani értelmiségi elit, sem a nyugat-német balos, szociáldemokrata, zöld és egyéb megmondó elit nem állt a német egység mellett. Ezért a Kohl azt találta ki, hogy ő európaizálni fogja ezt az egész német egységet, és azzal adta el a belpolitikában, hogy hát úgyis ez az Európai Unión belül történik, és akkor az Európai Uniónak ez a gyorsított birodalommá szervezése fogja majd megoldani a német kérdést, tehát a német értelmiségnek a félelmei az újabb német birodalomtól, azok nem valós félelmek, mert ez a német birodalom fel fog oldódni Európában. Ezzel szemben az amerikaiaknak nem volt érdekük az, hogy egy egyesült európai birodalom jöjjön létre német vezetéssel, mert már kétszer háborúztak, világháborúztak azért, hogy ne Németország vezesse Európát. És nekünk is az volt az előnyös, hogy az amerikaiaknak egy lazább Európai Unió szerkezetű elképzelése valósult meg, amiben a nemzeti szuverenitásunk megmaradt. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy természetesen kihasználva azt a helyzetet, amit a piac lehetőség a térségünkben nyújtott, bejöttek ide a külföldi pénzek, elsősorban amerikai pénzek, aztán a németeknek a pénzei is, de főleg amerikai pénzek, amiket úgy kell elképzelni, hogy ide jöttek az amerikaiak által kijelölt tanácsadó cégek, és ezek a tanácsadó cégek irányították a privatizációt, határozták meg a gazdaságpolitikai irányzatokat, és mazsolázták ki mindazokat a javakat, amiket a saját tulajdonukba akartak venni, a saját embereiknek a tulajdonába akartak kiszervezni. Gyakorlatilag mindenhol ez ment végbe.
Idézi a Szolidaritás egykori vezetőjét, aki azt mondja, hogy mindig arra gondolt, hogy a nomenklatúra az jó nyugdíjjal vonulhasson vissza, de arra nem gondolt, hogy korai kapitalisták lesznek belőlük, legalábbis egy részükből. Ez ki múlott?
Hát tulajdonképpen a nyugati okon múlott. Itt azért arra szeretnék visszautalni, és most egy pillanatra Amerikát felejtsük el, nézzük Nyugat-Európát. Tehát Nyugat-Európában a 70-es évektől az enyhülés politikája vált irányadóvá. Ez azt jelentette, hogy a Szovjetunióval való konfrontáció helyett a kibékülést, az együttműködést, a jó kapcsolatokat akarták kialakítani, és ezen dolgoztak. Most ebből az következett például a magyar példába is, hogy nálunk is a technokrata vezető állampárti réteg közelebbi kapcsolatokat ápolhatott nyugat-európai partnereikkel, majd amikor a 80-as évek elején csatlakoztunk az IMF-hez, meg a Világbankhoz, akkor oda is kiküldtünk szakértőket, azok is eljöttek hozzánk. Tehát ennek a 89-ben a hatalomból állítólag kiszorult pártállami vezető rétegnek már megvoltak a személyes kapcsolatai a nyugat-európai megfelelő szakmai politikai rétegekkel, akik abban voltak érdekeltek, hogy ezeket tegyék meg a kiszolgálóikká, ezt meg is tették, és ezeket keresztül végezhessék a különböző privatizációs intézkedéseket. Hát ne felejtsük el, hogy Magyarországon szinte a teljes sajtót legyúlták a németek. És mi volt a lenyúlásnak a lényege, hogy mindenhol meghagyták a pártállami kádereket, főszerkesztőknek, kiadói igazgatóknak, vezetőknek, hosszú távú szerződéseket, még mielőtt a szabadon választott kormány bármit léphetett volna. Meg is mondják a Népszabadságnak az akkori vezetői, hogy nekik pénzre nem volt szükségük. Tehát valószínűleg az a pénz, amit kifizetett értük a Bertelsmann, azt ők maguk adták oda neki. Csak arra volt szükségük, hogy egy politikai fedőszerv legyen a fejük fölött. És ez történt a teljes médiával Magyarországon, az összes többi országban szintén, hát látjuk, hogy Lengyelországban még mindig most próbálják visszavenni tőlük egy részét, és a gazdasági életnek a különböző kulcs pozícióiba is, azok az emberek voltak a privatizációs tanácsadóik, azokat az embereket használták, akiket egyébként már kipróbáltak. És nem volt más szakember gárda se nagyon, mint azok, akiket az IMF-be neveltek ki, meg a Világbankba, meg különböző ilyen nyugati neoliberális iskolákba. Tehát az a szomorú helyzet állt elő 89-90 után, hogy az elsőkből lettek az elsők. És megtartották a hatalmat dacára annak, hogy az első szabadon választott kormányt az MDF vezette, és kommunisták, egykori kommunisták nem kerültek bele a kormányba, de a hatalom az továbbra is megmaradt ennek a pártállami nomenklatúrának a kezébe. És ez egészen 2010-ig így volt.
De közben ott volt a második szabad választás, ahol a Hon kormányt hozták vissza, aki, hogyha akart volna, egyedül is kormányt alakít. Ennek milyen magyarázatát látja? Szabad választás volt.
Azért, mert hatalmas megrázkódtatás volt az a 4 év, ami az első szabadon választott kormányzást jellemezte. A magyar emberek nagyon boldogok voltak, hogy kiszabadultak a Szovjetunióból, és vége volt a kommunizmusnak. De a hideg zuhany akkor érte őket, mert addig nem nagyon volt arról szó az emberek, nem tudták, hogy már a 70-es évek közepétől csak külföldi kölcsönből élünk, hogy az a gyarapodás és szocialista polgárosodás, amit a 70-es évek második felébe, 80-as évekbe végbe ment, az mind külföldi kölcsönpénzből ment, és hogy most 89 után nekünk ezt vissza kell fizetni, hogy gazdasági csőd van, hogy kirabolnak minket, mert a hidegháború végén a nyugati hatalmak minket nem a testvéreiknek, hanem legyőzötteknek tekintettek, és úgy gondolták, hogy mindent, ami mozdítható, elvisznek, és 1,5 millió ember került az utcára. 1,5 millió ember egy olyan országba, ahol évtizedeken keresztül ismeretlen fogalom volt az, hogy munkanélküliség van. És azt gondolták, hogy ha visszajönnek a kommunisták, a hornék, akik a szakértelemre hivatkoztak, akkor majd tök jó lesz minden, mert hiszen biztos csak az volt a baj, hogy az Antal kormánynak nem volt elég szakértelme. Ne felejtsük el, hogy az alatt a 4 év alatt gyakorlatilag olyan média viszonyok között kellett dolgozniuk, ami 100%-ig az ellenzéknek a kezébe volt. Tehát nekik nem is volt megszólalási lehetőség. Úgy kell a hallgatóknak elképzelni, mint a Trumpot, azzal a különbség, hogy nem volt Twitter, hogy a teljes média ellene van. És minden cselekedetét, bármit csinál, azt azonnal lecikizték, lenullázták, mindennek elhordták őket. És nem, hogy nem állt a rendszerváltoztatás ból keletkező feladatok teljesítése mellé a média, hanem egyszerűen ahol lehetett, csak a fát vágta alattuk. És ezért az emberek elhitték, hogy majd jönnek a szakértők Horn Gyulával. ezért választották meg.
De miért látja ennyire fontosnak a média szerepét, amikor egy ember bármit is mond neki, bármilyen kormány médiája, ha bemegy a boltba, a kórházba, akkor a saját szemével látja, hogy mi a valóság?
Azért, mert pontosan tudtuk a pártállam alatt, hogy a média hazudik, hát nem kell elhinni, amit írnak. De még akkor, 90 után az első években volt egy olyan illúziunk, hogy most szabad a sajtó, most nyilván az igazat fogják írni. És amikor én bemegyek a kórházba, és van egy tapasztalatom, levonok valamilyen tapasztalatot, lehet, hogy ez jó, lehet, hogy ez rossz. De nem általánosítom, de amit elolvasok a médiába, attól rögtön kivetődik az egész egy általános képpel. És azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nekem jó volt a tapasztalatom, engem meggyógyítottak, velem jól bántak, na de mégis milyen felháborító, hogy mindenhol máshol ez van. Vagy azt tudom mondani, hogy persze én se gyógyultam meg, velem is így bántak, na de nincs ezen mit csodálkozni, hiszen mindenhol máshol ez van. Tehát a médiának most már megint szkeptikusabbak az emberek, és visszajönnek azok a tanulási folyamatok, amiket a kommunista diktatúra alatt szereztünk, de az első 4 évben nagyon sok volt bennünk az illúzió. Illúziók voltak bennünk a nyugattal kapcsolatban, illúziók voltak bennünk a médiával, a sajtószabadsággal kapcsolatban. Kellett egy kis idő, míg megtanultuk ezeket levetkőzni.
Németországról és az Egyesült Államok szerepéről már érintőlegesen beszélgettünk. Oroszországnak mi a szerepe ebben az elmúlt 30 évben, amikor nincs Szovjetunió, nincs közvetlen utasítás?
Oroszország továbbra is egy nagyon-nagyon fontos ország. Nagyon nagy csapás érte Oroszországot a birodalomnak a szétesése után, hiszen egy világbirodalom volt, a kétpólusú világnak az egyik pólusáról beszélünk. Ugyan az emberek nagyon sokat szenvedtek a kommunizmus alatt, és nagyon rossz volt az életszínvonaluk, és nagyon, nagyon sok mindenen kellett keresztül menni, de bizonyos szempontból kárpótolta őket az a tudat, hogy ők világpolitikai szereplők és egyenrangúak az Amerikai Egyesült Államokkal, de ezért ennek a nagyhatalmi állásnak az elvesztése, ez fájdalmasan érintette őket, és hát rájuk zúdult a 75 évnek az összes fájdalma, kibeszéletlensége, kudarca, mindaz, amit elkövettek saját maguk ellen, meg a mások ellen, és ez nagy terhet jelentett az oroszok számára, és az is, hogy megérték azt, hogy azok, akik ajnározták őket, meg minden, azok páriaként tekintenek rájuk. Hát már mai napig is látszik, hogy például az Amerikai Egyesült Államoknak a propagandája, amely láthatólag nem tudott egy olyan jól látható bűnbakot meg ellenséget kreálni, amilyen a Szovjetunió volt, azt megpróbálja ebbe a szerepbe Oroszországot beszuszakolni, még akkor is, ha nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy most Oroszország veszélyes vagy veszélytelen, kicsi vagy nagy, vagy hogy mi van vele. Tehát Oroszországnak nagyon sok belső problémája van, Oroszországgal nem úgy bántak az amerikaiak, amikor oda bementek 90 után, ami egy kicsit a középtávú vagy a hosszú távú gondolkodásnak az érdeke lett volna, hanem a rövid távú kifosztásra koncentráltak. És ugyanakkor meg a mi számunkra az egyik legfontosabb szomszédunk részben, mert Oroszország, ahogy a mondást tartja, sose olyan kicsi, mint szeretnénk, és soha nem olyan nagy, mint ahogy félnénk tőle, tehát de minden esetre nekünk az energiaellátásunk szempontjából a nélkülözhetetlen partner. Tehát Oroszország biztosítja számunkra azt, hogy amikor oda megyünk vasárnap, és meg akarjuk gyújtani a húsleves alatt a gázt, hogy akkor legyen gáz. És ez miután még a Kádár rendszerben mindenhova bevezették a gázfűtést, tehát ez a legalapvetőbb Magyarországon.
2004 óta vagyunk az unió tagjai, magunk döntöttünk erről. Mi ennek a mérlege? Mit adott nekünk az unió? Gázt nem, mert az nem onnan jön.
Az nem, igen. Hát az Unió adott nekünk lehetőséget ahhoz, hogy bekapcsolódjunk a nagyobb piacba, abba a gazdasági egységbe, amit Európai Uniónak hívunk. Ugyanakkor a fogadtatásunk eléggé ambivalens volt, a mai napig eléggé ambivalens. Azt, amit reméltünk, hogy megszűnünk Európában másodrangú polgároknak lenni, ez nem történt meg. A belső klubokba nem engedtek be minket, a szalonokba, az, hogy minket partnereknek tekintenének, arról szó nincsen. És tulajdonképpen 2008-ban ez rögtön 4 évvel később teljesen nyilvánvalóvá vált, amikor a gazdasági válság legsötétebb órájában rögtön kijelentették, hogy a pénzügyi háló az ránk, amit kihúznak egyébként az unió nyugati fele alá, az ránk nem vonatkozik. De lesz velünk, ami lesz.
Elfogadás kérdése az unió részéről az, hogy partnerek tekinte bárkit, amikor bárki vétózhat, például.
Hát igen, azt gondolom elfogadás kérdése, mert az, hogy a hollandok vétóznak, vagy leszavaznak valamit, vagy a franciák mit csinálnak, vagy az olaszok, az soha nem probléma. Ha mi csinálunk valamit, ha mi szólunk be, akkor meg rögtön föl vannak háborodva, és jön a kioktatás, meg a szemtelenkedés, amit megéltünk ettől a Tusk nevű, hát nem is tudom, mert politikusnak nem nevezném, mert aki az Európai Unió egyik legfontosabb vezető pozíciójában a személyes revansvágyától hajtva politizál, vagy nyilvánul meg, az azért nem üti meg a politikai vezetőnek a szintjét, de egy csomó más ilyen ember is van, tehát nem, például az a tény, hogy minket még mindig újonnan csatlakozottaknak hívnak ennyi idő után, ez mit jelent? Én nem emlékszem, hogy Ausztriával kapcsolatban fölmerült volna ez a megfogalmazás, vagy mondjuk Olaszországgal kapcsolatban.
Lát-e?
Maga emlékszik erre?
Nem, az mi vagyunk, az újonnan, meg hát a V4 országok.
De előtte pedig nem mindenki egy időben csatlakozott, az összes többi később csatlakozott a kapcsolatban, nem használták ezt a formulát.
Lát-e ebben az elmúlt 30 évben meghatározó jelentőségű politikai és gazdasági aktorokat? Elsősorban nálunk, Magyarországot nézem.
Hát látok, hát mindenek előtt Antal József, aki ugye megteremtette a demokratikus működésnek a kereteit, és hát Orbán Viktor, aki szintén egy 2010-től egy teljesen új pályára állította Magyarországot, egy sikerpályára állította, aminek az volt a jelentősége, és erről az előbb beszéltünk, hogy 2008-ig föl se merült, hogy mi nem ásoljuk mindenbe le a nyugati modellt, mert meg voltunk arról győződve, hogy ez egy működő és a sikert biztosító modell. És amikor összeomlott ez a gazdasági rendszer 2008-ba, akkor ráeszméltünk arra, hogy de ez az út bevezetett a szakadékba, és most már jobb lesz, hogyha egy picit a saját érdekeink, a saját lehetőségeink és a saját szempontjaink alapján próbálunk meg módosítani azon a modellen, amiben működünk. És ezt hívták unortodox gazdaságpolitikának, és azóta ebbe az irányba megyünk. Tehát hazaküldte a kormány, az Orbán kormány azt az IMF-et, amely IMF-nek a gazdaság politikája nem áll másból, mint megszorító intézkedéseknek az agyatlan és helyi specifikumokat nélkülöző követelményrendszerének a felállítása.
A gazdaságban nálunk lát olyan embereket, akik meghatározó jelentőségűek?
Hát látok, hát persze, Csányi Sándort ki nem látja. Matolcsi Györgyöt ki nem látja, Hernádi Zsoltot, tehát kidőlt már egy olyan gazdasági elit, amelynek a sikerei, amelynek a képességei, azok megmutatkoznak abban az eredmény palettában, amelyet föl tudunk most már festeni. Hát vannak olyan vállalatok, amelyek sikerrel tudnak a határokon kívül is megjelenni, és a magyar gazdaságnak a szereplőit a határon túlra is el tudják vinni. Ez fontos és nagyon jó dolog.
Fogalmaz egy helyen úgy a könyvben, hogy a harcnak vagy a háborúnak még nincsen vége. Miről szól most a háború, és kik állnak a csatatére?
Hát most arról szól a háború, hogy milyen lesz a 21. század. Mozgásban van minden. Azt érezzük, hogy a bipoláris világ megszűnte után kialakult egypólusú világ, a Pax Americana, ami az Amerikai Egyesült Államok egyeduralmát jelentette, hogy annak a vége felé vagyunk. Amerika már nem tudja a világot egy központból irányítani, mert új játékosok jelentek meg. Ezek a kihívások, mondjuk Kína tekintetében, még nem a katonai erővel szembeni egyensúlyt, vagy annak a lehagyását jelentik, de innovációban, pénzügyi lehetőségekben, termelékenységben, az előállított javak tekintetében nagyon jelentős kihívást jelent nem csak az Egyesült Államokra, Európára is. És aztán vannak India, többiek, az arab világ, megjelent Dél-Amerika is, tehát több pólussává kezd válni a világ, hogy ezek a pólusok hogy tudnak egymással együttműködni, milyen viszony tudnak egymással kialakítani, ezek alá és felérendelt viszonyok lesznek, vagy mellérendelt viszonyok, ezt ma még nem látszik. De az látszik, és ezt miniszterelnök úr mindig hangsúlyozza, hogy Európának a szerepe zsugorodó félben van. Tehát az lenne a nagyon fontos, hogyha Európa végre elkezdene ezekkel a kihívásokkal foglalkozni. Végre elkezdene azzal foglalkozni, hogy lehet, hogy most jólétben élnek a nyugat-európai országok. De hogy elég lesz ez 10 év múlva, 20 év múlva, ha ilyen kevés a termelés, ha ilyen kevés a munka, ha ilyen kevés az innováció, ha ilyen kevés a teljesítmény, ha a képzési színvonal ennyire alacsonyan röpül, mint ahogy most röpül. Hát 19. század végén a világ legjobb egyetemei Németországban voltak. Ma nem tudok egyet sem mondani. Nem a legjobbak közül, a jobbak közül se. Tehát ezeknek mind hosszú távú következményei vannak. És azt gondolom, hogy miután egy új évszázadban vagyunk, ez nem a 20. század folytatása. Ez egy új feltételrendszer. Ahogy a 20. század se folytatta a 19. századot, ott is minden újjá vált, újjá alakult. Most is minden alakul át. Tehát nekünk nagyon észni kell lenni, hogy mi az a pozíció, amit el tudunk foglalni. Mert nekünk muszáj sikeresnek lenni.
Köszönöm szépen. Schmidt Mária történésszel beszélgettem Országból hazát című új könyvéről. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.